24. Richard soha nem hallott azelőtt Abanho őrnagyról, csak úgy, mint az összes többi amerikai, leszámítva azt a néhányat, aki valamiért buzgón tanulmányozta Nambawe, Közép-Afrika legkisebb országának ügyeit. Mégis Abanho őrnagy volt az oka, hogy azon a napon Richard késve ért oda a számára legfontosabb eseményre, fia 11. születésnapjára. Amikor Richard hazaérkezett a 64. utcába, Abanho őrnagyot azonnal kitörölte az agyából. Annabel, aki pár perccel korábban öntött rá egy bögrényi teát William kezére, mert nem figyeltek rá eléggé. Arról nyilván megfeledkezett a kicsi lány, hogy a tea tűzforró. Carol épp a konyhában foglalatoskodott a születésnapi tortával. Most, hogy William torka szakadtából üvöltött, Annabelre még kevésbé figyeltek, a többi gyereket pedig haza kellett küldeni. Néhány perc múlva már Annabel is üvöltött, miután Richard a térdére fektette és 6 jókorát sózott rá a papucsával. A gyerekeket azután lefektették. Williamet 2 aspirinnel és egy jégzsákkal, hogy könnyebben elaludjon, Annabelt pedig kiegészítő büntetésként. A 11 gyertya tövig égett az étkező asztalon, érintetlenül árválkodó óriási tortán. Félek tőle, hogy Williamnek élete végéig megmarad a hega jobb kezén, mondta Florentina, amikor látta, hogy fiának végre sikerült elaludnia. De mégis férfi mód viselte. Szerintem nem, szólt Florentina. Egyetlen panasz szava sem volt. Lehet, hogy az egész nem történt volna meg, ha időben hazaérek, mondta Richard, figyelmen kívül hagyva Florentina megjegyzését. Ez az átkozott Abanho őrnagy. Ki az az Abanho őrnagy? Kérdezte Florentina. Egy fiatal katonatiszt, aki a mai Nambawei pucs mögött áll. És miért akadályoz téged egy kis afrikai ország abban, hogy időben hazaérj a fiat születésnapi partiára? Annak a kis afrikai országnak van egy 300 millió dolláros rendezetlen adóssága. A hitelt a Lester hozta össze 1966-ban, a visszafizetés pedig 3 hónap múlva esedékes.
És most búcsút mondhatunk a 300 millió dollárnak? Döbbent meg Florentina.
Nem, nem, mondta Richard. Mi a hitel első 15%-át biztosítottuk, a fennmaradó 255 millió 37 másik pénzintézet között oszlott meg.
Kiheverhetünk egy 45 millió dolláros veszteséget?
Igen, ki, amennyiben a báró társaság fenntartja velünk a jó viszonyt, mosolygott Richard a feleségére. 3 évi nyeresség megy veszendőbe, azon kívül alaposan megtépázza az ügy a tekintélyünket a másik 37 bank szemében, ráadásul holnaptól óhatatlanul zuhanni fog a részvényeink ára. A Lester részvényeinek mély repülése másnap meredekebb volt, mint azt Richard várta, méghozzá 2 okból. Nambawe újdonsült önjelölt elnöke, Abanho őrnagy bejelentette, hogy nem áll szándékában magára vállalni az előző kormánynak semmelyik fasiszta rezsimmel, értsd, amerikai, brit, francia, nyugat-német, japán kormánnyal szembeni kötelezettségeit. Richard futólag arra gondolt, vajon hány orosz bankár szállhat most Közép-Afrikába induló repülőgépekre. A másodikok akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a Wall Street Journal egyik munkatársa fölhívta Richardot, és megkérdezte, kíván-e bármit nyilatkozni az államcsíny kapcsán. Egyáltalán nem szükséges bármit is mondanom, felelte Richard, és igyekezett, hogy szavai úgy hassanak, mintha ez az epizód csak annyi gondot okozna neki, mint elhajtani egy legyet a kabátujjáról. Biztos vagyok benne, hogy a probléma napokon belül önmagától megoldódik. Egyébként is ez a hitel ügylet csak egyike azon számosaknak, amelyekben a Lester szerepet vállal. Mr. Jake Thomas, alig ha értene önnel egyet, mondta az újságíró. Önök beszélnek Mr. Thomas-szal? Kérdezte Richard hitetlenkedve. Igen, Mr. Kane, Mr. Thomas fölhívott ma minket, és szerkesztőségünkkel folytatott magánbeszélgetése során nem hagyott kétséget afelől, hogy igen meglepné, ha a Lester túlélne egy ekkora érvágást.
Hát, ehhez nincs mit hozzáfűznöm, közölte Richard, kurtán is letette a telefont.
Richard kérésére Florentina összehívta a báró társaság igazgató tanácsát, hogy megfelelő pénzügyi támogatást biztosítsanak, amivel a Lester átvészelheti részvényeinek rohamos értékcsökkenését. Richard és Florentina legnagyobb meglepetésére George egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy a báró társaságnak bele kellene keverednie a Lester ügyes bajos dolgaiba.
Kijelentette, hogy eleve már azzal sem értett egyet, hogy a báró részvényeit annak idején felhasználják biztosítékként a bank átvételéhez.
Akkor hallgattam, de másodszor már nem fogok,
szólt kezét a tárgyalóasztal lapján nyugtatva.
Éből sohasem szeretett jó pénzt beteg üzletbe ölni, teljesen függetlenül személyi kapcsolatoktól. Mindig azt mondta, beszélni bárki tud a majdani nyereségről, s közben már költeni, amíg meg nem keresett pénzt. Tisztában vannak azzal, hogy ebbe mind a két cég tökre mehet?
A szóban forgó összeg a báró társaság nagyságrendjéhez képest nem olyan óriási, vetette ellen Richard.
Éből bármilyen veszteségnek 10-szer akkora jelentőséget tulajdonított, mint bármilyen nyereségnek, mondta George. És még milyen visszafizetetlen kölcsönök vannak szerteszét a világban, amiket valaki bezsebelhet, amíg mi nyugodtan alszunk az ágyunkban.
Az EGK országokon kívül csupán egyetlen egy 200 milliós hitelcsomag az iráni saknak. Ott is a mi bankunk hozta össze a pénzt, amiből 30 millió a sajátunk, de Irán soha, még egy órányit sem késett a kamatfizetésekkel.
Mikor esedékes az utolsó összeg?
Kérdezte George. Richard belelapozott az asztalon előtte fekvő vaskos iratkötekbe, majd mutató ujját végigfuttatta egy számoszlopon. Bár dühítette George makacsága, örömmel nyugtázta, hogy ilyen jól fölkészült minden fölmerülő kérdésre. 1978. június 19-én.
Ekkor biztosítékot kérek arra, hogy a bank nem száll be az ügyletbe, amennyiben megkívánják újítani a hitelt,
jelentette ki George határozottan. Micsoda? Méltatlankodott Richard.
A sakk legalább olyan megbízható, mint mondjuk a Bank of England.
Ami szintén nem bizonyult túl megbízhatónak mostanában.
Richardom már látszott, hogy nagyon dühös, és épp szólni akart, amikor Florentina közbevágott.
Várj, Richard. George, ha Lester hajlandó ígéretet tenni rá, hogy nem újítja meg a hitelszerződést 1978-ban a sakkal, és nem száll be semmilyen egyéb harmadik világbeli tranzakcióba, belemegye cserében abba, hogy a bárótársaság garanciát vállaljon a Nambavei 45 milliós veszteségért.
Nem, más biztosítékra is szükségem van.
Mint például, kérdezte Richard.
Fölösleges fölemelnie a hangját, Richard. Egyelőre még én vagyok a bárótársaság vezérigazgatója. Éből 30 évet szentett az életéből, hogy erre a szintre hozza föl a vállalatot, és semmi kedven végignézni, hogy ez az építmény fél óra alatt összedől.
Bocsánatot kérek, mondta Richard. Nem túl sokat aludtam az elmúlt 4 napban. Mit szeretne még tudni George?
A sakkal kötött megállapodások kívül van-e még a Lesternek 10 millió fölötti kínlevősége?
Nincs, felelte Richard. A legtöbb külföldi hitelt a mammut bankok szervezik, mint például a Chase vagy a Chemical. Mi pedig csak kis százalékkal részesedünk. Jake Thomas nyilván úgy érezte, hogy Nambave részben és mangánban gazdag ország a lehető legbiztosabb tipp.
Azt már tapasztalhattuk a saját bőrünkön, hogy Mr. Thomas nem csalhatatlan, jegyezte meg George. És milyen 5 millió fölötti követelései vannak a banknak?
2 van, felelte Richard. Az egyik az ausztráliai General Electricnél, erre kormánygarancia van, a másik a londoni ICI-nál. Mindkettő 5 éves futam idejű kölcsön, kötött fizetési határidőkkel, és az esedékes visszafizetések mindez ideig a megállapodások szerint rendben zajlottak.
Ezek szerint, ha a társaság garantálná a 45 milliót, mennyi idő alatt tudná Lester visszanyerni az elvesztett összeget?
De az attól függ, hogy a hitelező mennyi időre és milyen százalékra kölcsönözni a pénzt.
5 év és 15%.
15%, ismételte Richard elhülve.
A bárótársaság nem jótékonysági intézmény, Richard, és amíg én vagyok a vezérigazgatója, nem csinálunk rendszert abból, hogy betegeskedő bankokat gyámolítsunk. Ez egy szállodavállalat, amely az utóbbi 30 évben 17%-os hasznot produkált. Ha kölcsönzünk 45 milliót, vissza tudják-e fizetni 5 év alatt 15%-os kamattal?
Richard habozott egy keveset, lefirkantott néhány számot a jegyzett füzetébe, és átfutotta a kimutatásait, mielőtt megszólalt volna. Igen, meg vagyok győződve arról, hogy 5 év alatt az utolsó centig vissza tudjuk fizetni, még akkor is, ha úgy számolunk, hogy az afrikai megállapodást teljesen le kell írni, jelentette ki nyugodtan.
Azt hiszem, kénytelenek leszünk úgy számolni, mondta George. Információim szerint ugyanis az ország korábbi vezetője, elrobbó király Londonba menekült, és a Claridge-ban rendezkedett be, miközben egy eladó házzal kacérkodik a Chelsea téren. Minden jel arra mutat, hogy az idők folyamán több pénzt helyezett biztonságba svájci bankokban, mint a sahot leszámítva bárki, úgyhogy nem tartom túl valószínűleg, hogy nagyon igyekezne vissza Afrikába. És ezért nem is tudom hibáztatni.
Richard megpróbált mosolyogni, George folytatta.
Feltéve, hogy a Báró Társaság könyvelői megerősítik mindazt, amit elmondott, beleegyezem, hogy garanciát vállaljuk az afrikai hitelre, a megállapított feltételek mellett, és kívánok sok szerencsét, Richard. Elárulok még egy titkot. Éből semmivel sem kedvelte jobban Jake Thomas-t, mint maga, és nálam is ez billenti maga felé a mérleg nyelvét.
George becsukta dossziéját.
Remélem megbocsátanak, Conrad Hiltonnal találkozom az ebédnél, és ő 30 év alatt még egyszer sem késett.
Amikor George becsukta maga mögött az ajtót, Richard Florentinához fordult.
Úristen, hát kinek az oldalán áll ez egyáltalán?
A miénken, felelte Florentina. Most már látom, hogyan bízhatta rá apám nyugodt szívvel a társaság irányítását, amíg a németek ellen harcolt.
A Wall Street Journal másnapi számában megjelent közlemény hatására, amelyből kiderült, hogy a Báró Társaság jó ott áll a Leicester féle hitelért, a bank részvényei újból emelkedni kezdtek, Richard pedig fölkészült 5 év kúli munkára, ahogy ő mondta.
Mit akarsz csinálni Jake Thomas-szal?
Tudomást sem kell venni róla, válaszolta Richard.
Az idő nekem dolgozik. Egyetlen New York-i bank sem fogja alkalmazni, ha kitudódik, hogy azonnal a sajtóhoz rohan, ha valamiben nem ért egyet a régi munkaadójával.
De honnan tudná meg ezt bárki is?
Kedvesem, amit a Wall Street Journal tud, azt mindenki tudja. Richardnak igaza lett. Az egész történetet visszahallotta egy héttel később, amikor a bankár szövetség egyik igazgatójával ebédelt. Az igazgató azt a megjegyzést fűzte az ügyhöz.
Az ember megszegte a bankárok aranyszabályát. Mostantól kezdve még egy szimpla folyószámlát is csak nagy nehézségek árányíthat.
William égési sebe sokkal hamarabb meggyógyult, mint Florentina várta, úgyhogy pár nap múlva már újra mehetett iskolába. A kezén olyan kis heg maradt, hogy még a barátok együttérzésének felkeltésére sem volt elegendő. Az esetet követő néhány napban Annabel félre nézett, valahányszor a sebet meglátta, és látszott, hogy valóban bántja, amit tett.
Mit gondolsz, megbocsátotta már? Kérdezte anyjától.
Persze, kedvesem. William pontosan ugyanolyan, mint az apja, másnap reggelre elfelejt minden veszekedést.
Florentina úgy ítélte, eljött az ideje, hogy körbejárja az európai bárószállodákat. Munkatársai részletes úti tervet dolgoztak ki számára, amely magában foglalta Rómát, Párizst, Madridot, Lisszabont, Nyugat-Berlint, Amsterdamot, Stockholmot, Londont, sőt még Varsót is. Újonnan megerősödött bizalommal hagyta George-ra a vállalatot, mondta Richardnak útban a repülőtér felé. Richard helyeselt, aztán megjegyezte, hogy megismerkedésük óta soha nem voltak még 3 hétig távol egymástól.
Túl fogod élni, drágám.
Hiányozni fogsz, Jesse.
Ne légy olyan szentimentális. Tudod jól, hogy életem végig robotolnom kell, ha azt akarom, hogy férjem továbbra is egy New York-i bank elnöke lehessen.
Szeretlek, mondta Richard.
Én is szeretlek, szólt Florentina. De ezzel együtt még mindig adósom vagy 45 millió... 65 dollárral.
Na, az a 65, honnan jött?
Még a San Francisco-i időkből. Azóta sem adtad meg azt a 65 dollárt, amit még az esküvünk előtt kölcsönöztem neked.
Hát azt mondtad, az hozomány.
Nem, azt te mondtad. Én azt mondtam, kölcsön. Azt hiszem, amint visszaértem, tanácsot kell kérnem George-tól, hogyan fizettessem vissza. 5 év és 15% méltányosnak tűnik. Mr. Kane, ami azt jelenti, hogy mostanra mintegy 400 dollárral tartozik nekem.
Odahajolt Richardhoz, és búcsúzóul megcsókolta. A sofőr visszavitte Richardot New Yorkba. Amint beért az irodájába, rögtön telefonált Londonba a kártyéhez. Részletesen elmagyarázta, mit kér, és közölte, hogy 18 napon belül el kell készülniük vele. Amikor eljött az ideje, hogy Richard elkészítse éves jelentését a bank munkájáról, ez a bizonyos afrikai kintlévőség nagyon dühítette. Ennélkül a Leicester jelentős nyerességgel zárt volna,
Ennyit azokról a reményekről, hogy már az első évben túl szárnyalja Jake Thomas eredményeit. Ehelyett a részvényesek csak óriási visszaesést konstatálhattak 1970-hez viszonyítva. Richard nap mint nap érdeklődéssel követte Florentina részletes programját, és a világért el nem mulasztotta volna, hogy minden fővárosban legalább egyszer beszéljen vele telefonon. Kiderült, hogy Florentina többnyire nagyon elégedett a tapasztaltakkal, és bár volt néhány változtatási javaslata, el kellett ismernie, hogy a kontinensen működő szállodákat jól vezetik a társaság európai igazgatói. Minden többletkiadás csak abból adódott, hogy ő mindenütt a lehető legigényesebb építészeti megoldásokat választotta. Amikor Párizsból telefonált, Richard elújságolta neki, hogy William megnyerte az osztályban a matematika versenyt, és szerinte biztosra vehető, hogy fölveszik a fiút a Szent Pál gimnáziumba. S a forró víz eset óta Annabel is egy kicsit jobban igyekszik, úgyhogy sikerült följebb tornásznia magát az osztály utolsók közül. Florentina ennek a hírnek örült a legjobban.
Mi lesz a következő állomás? Kérdezte Richard.
London. Nagyszerű, van ott egy ismerősöm, biztosra veszem, hogy fölhívod, ha ott leszel, mondta kuncogva, és sokkal jobb kedvel ment lefeküdni, mint az utóbbi napokban. Jóval előbb hallott Florentina felől, mint várta volna. Másnap reggel 6 óra tájban mélyen aludt, s álmában pisztolypárbajt vívott Abánhó őrnaggyal. Meghúzta a ravaszt, a fegyver elsült. Ebben a pillanatban megszólalt a telefon. Richard fölébredt, felemelte a kagylót, arra számítva, hogy Abánhó őrnagy utolsó szavait fogja meghallani.
Nagyon szeretlek.
Tessék, képette Richard.
Nagyon szeretlek.
Jesse, tudod hány óra?
Pár perccel múlt dél.
New Yorkban pontosan 6:08 van.
Csak meg akartam mondani, mennyire tetszik a gyémánt meltű.
Richard elmosolyodott.
Fel is tűztem most, hogy Sir Colinnal és Lady Emsonnal megyek ebédelni. Minden pillanatban itt lehetnek, értem, hogy elvigyenek a Mirable-be, úgyhogy most be kell fejeznem. Holnap fölhívlak? Vagyis nekem még ma?
Előke vagy.
Jut eszembe, nem tudom érdekel-e, de itt Angliában a déli hírekben egy riporter valami Abánhó őrnagyról beszélt épp, akit valami ellenpucs során megöltek valami közép-afrikai országban. A régi király meg hősként tér vissza holnap.
Micsoda?
Épp most interjúvolják a királyt, úgyhogy közvetítem neked, amit mond. Kormányom természetesen elismeri nyugati barátainkkal szemben fennálló valamennyi adósságát.
Micsoda? Kiáltott ismét Richard.
Egész jóképű pasasnak látszik most, hogy visszatették a fejére a koronát. Jó ét, Mr. Kane. Szép álmokat.
Richard örömében az ágyán ugrándozott. Ugyanebben a percben kopogtak Florentina ajtaján, és Sir Colin lépett be a lakosztályba Lady Emsonnal.
Készen van, ifjú hölgy?
Kérdezte Sir Colin.
Készen, felelte Florentina.
Nagyon jó kedvűnek látszik. Eróbó király visszatérése visszalopta az arcára a rózsákat.
Hát bármilyen jól informált is, Sir Colin, az ok nem ez, és újra elolvasta a szöveget.
Remélem, ez elfogadható biztosíték addig is, amíg visszafizetem az 56 dollárt és a kamatokat. Richard Kane.
Milyen gyönyörű a meltűje, szólalt meg Lady Emson is. Ez egy szamár, ugye? Van ennek valami speciális jelentése? Hát, de még mennyire, Lady Emson? Azt jelenti, hogy aki adta, újra Nixonra akar szavazni.
Ekkor önnek meg elefánt alakú manzsetta gombot kell ajándékozni a viszonzásképp, mondta Sir Colin.
Richardnak igaza volt. Tudják, nem érdemes lebecsülni az angolokat, jegyezte meg Florentina.
Ebéd után Florentina betelefonált Treadgold kisasszony iskolájába. Az iskola titkár bekapcsolta a hívást a tanári szobába. Hamar kiderült, hogy Treadgold kisasszony nem áhítja különösebben a néhai Abánhó őrnagyot illető információkat, de annál jobban érdekli minden, ami Williammel vagy Annabellel kapcsolatos. Florentina azután fölkereste a Sotheby's céget. Belépvén megkereste az egyik osztályvezetőjét.
Sok-sok év eltelhet, amíg egy ilyen darab kalapács alá kerülne, Mrs. Kane, figyelmeztette a szakértő.
Ez érthető, válaszolta Florentina, de kérem, ha úgy alakulna, értesítsenek abban a pillanatban.
Természetesen, hölgyem, mondta a szakértő, és lejegyezte Florentina nevét és lakcímét.
Amikor Florentina 3 hét után hazaérkezett New Yorkba, nekifogott, hogy életbe léptesse azokat a változtatásokat, amelyeket európai útja során határozott el.
Fáradhatatlan energiájának, George bölcsességének és Gianni di Ferranti tehetségének köszönhetően Florentina tetemes nyereséget könyvelhetett el 1972 végén. Eróbó királynak hála, akiről bebizonyosodott, hogy állja a szavát, Richard nem sokkal maradt el mögötte. A részvényesek évi rendes közgyűlésének estéjén Richard, Florentina és George vacsorázni készült, hogy megünnepeljék az eredményeket. Bár George a 65. születésnapján hivatalosan már nyugdíjba ment, mostanáig is minden reggel 8-ra bent volt az irodájában. Annak idején a báró minden egyes dolgozója számára 24 óra alatt nyilvánvalóvá vált, hogy azt a bizonyos partit helytelenül nevezték a nyugalomba vonulás alkalmából rendezett ünnepségnek. Florentina kezdte felfogni, milyen magányos lehet George, hogy mostanára elveszítette kortársai többségét, és hogy milyen közel állhatott az ő apjához. Soha nem javasolta George-nak, hogy lassítson a tempóján, mert tisztában volt vele, hogy hiába is tenné. Különös örömére szolgált, valahányszor George sétálni vitte Annabelle-t és Williamet. Mindketten nagypapának szólították, és ez mindig könnyeket csalt az idős férfi szemébe, és biztosra vehették, hogy a fagylalt ezek után nem maradhat el. Florentina azt hitte, tisztában van vele, milyen sokat tesz George a társaságért, de igazán csak akkor értette meg, amikor öreg barátjuk visszavonulása véglegessé vált. George békésen álmában halt meg 1973. októberében. Végakaratában mindent a lengyel vörös keresztre hagyott, és egy rövid záradékban Richardot kérte fel, hogy legyen a végrehajtója. Richard az utolsó betűig véghez vitte, amit George kívánt, sőt, még Varsóba is elutazott, Florentina is elkísérte, hogy találkozzon a lengyel vörös kereszt fő titkárával, és megvitassa vele, hogyan lehetne a legeredményesebben felhasználni George adományát. Amikor New Yorkba visszatértek, Florentina utasítást küldött a társaság összes igazgatójának, hogy ezentúl a legelegánsabb lakosztály neve, elnöki lakosztály helyett mindegyik szállodában George Novák lakosztály legyen. Másnap, hogy Varsóból visszaértek, reggel, amikor Richard fölébredt, Florentina, aki már türelmetlenül várta, mikor nyitja ki férje a szemét, közölte vele, hogy bármilyen sokat is tanult George-tól életében, most halálában még egy leckét adott neki. Miről beszélsz? George mindenét jótékony célra hagyományozta, mégsem tett soha semmiféle megjegyzést arra, hogy apán nem igen tett ilyen felajánlásokat, leszámítva néhány politikai célt szolgáló vagy lengyeleket támogató alkalmi adományt. Én is pontosan ugyanúgy elmulasztottam eddig, hogy ilyennel törődjem, és soha nem gondolkoztam volna el rajta alaposabban, ha nincs az éves jelentésedben az a lábjegyzeted a jótékony célú adományokkal kapcsolatos adócsökkentésről. Aha, de gondolom még nem a halálod utára tervezgetsz valamit. Mi jár a fejedben? Mi lenne, ha apáink közös emlékére létrehoznánk egy alapítványt? Hozzuk össze a két családot. Amit ők elmulasztottak életük során, tegyük meg mi most. Richard fölült az ágyban, és szemével követte Florentinát, aki a fürdőszobába menett, még folytatta a mondandóját. A bárótársaság évi 2 millió dollárt utalna át az alapítványnak.
Amely mindig csak a kamatokat használná fel, és a tőkét meghagyná, vetette közbe Richard.
Florentina becsukta a fürdőszoba ajtót, így férjének volt néhány perce, hogy megfontolja a javaslatot. Richardot még mindig meg tudta lepni, milyen merészen, mekkora lendülettel veti bele magát a felesége minden új vállalkozásba. Még akkor is, ha, amint feltételezte, Florentina nem gondolta végig, ki fogja majd egy ilyen hatalmas szervezet mindennapi ügyintézését a kezében tartani, ha egyszer beindul. Richard elmosolyodott magában. A fürdőszoba ajtó újra kinyílt.
Egy ilyen tőke hozadékát olyan első generációs bevándorlók támogatására költhetnék, akiknek nincs meg a lehetőségük, hogy megfelelő oktatásban részesüljenek.
És létrehozhatnánk kivételesen tehetséges gyerekek számára is ösztöndíjakat, származásuktól, hátterüktől függetlenül, tette hozzá Richard, ahogy kimászott az ágyból.
Nagyszerű, Mr. Kane, és bízunk benne, hogy néha ugyanaz a személy mindkét jogon kiérdemli a támogatást.
Apád ilyen lett volna, mondta Richard, és eltűnt a fürdőszobában.
Tadeusz Cohen ragaszkodott hozzá, hogy visszajöhessen a nyugdíjból, amíg elkészíti az alapítvány okiratait a Kane házaspár kívánalmainak megfelelően. Ez a munka több mint egy hónapig tartott. Amikor az alapítvány alaptőkéjét végül letétbe helyezték, az újságok úgy üdvözölték ezt a pénzügyi akciót, mint újabb fényes példát,
hogyan képes Richard és Florentina Kane egyesíteni a merész eredetiséget a gyakorlatiassággal. A chicagói Sun-Times tudósítója arról kérdezte Thaddeus Cohent, miről kapta az alapítvány a nevét. Cohen elmagyarázta, hogy a Remagen elnevezésre azért esett a választás, mert így hívták azt a csatateret, ahol Rosnovsky ezredes ismeretlenül megmentette Kane kapitány életét. Fogalmam sem volt róla, hogy találkoztak a háborúban, hallatszott egy fiatal hang a vonal másik végéről. Nekik sem, mondta Thaddeus Cohen. Csak a haláluk után derült rá fény. De ez nagyon érdekes. Kérem, mondja meg nekünk, Mr. Cohen, ki lesz a Remagen alapítvány első igazgatója?
Luigi Ferpozzi, professzor.
A következő évben a Leicester Bank és a Báró Társaság egyaránt rekord eredményt ért el, miután Richard megalapozta tekintélyét a Wall Street-en, Florentina pedig sorra látogatta szállodáit a Közép-Keleten és Afrikában. Erobó király fogadást adott Florentina tiszteletére, amikor Nambavéba érkezett. Bár ígéretet tett, hogy fölépít egy szállodát a fővárosban, Florentina annak taglalásába nem volt hajlandó belemenni, miért nem szerepelt a Leicester a Nambavénak legutóbb nyújtott hitelt folyósító bankok között. Williamnek jól sikerült első éve a Szent Pálban. Ugyanolyan hajlamot mutatott a matematika iránt, mint apja annak idején. Mindkettőjüket ugyanaz a tanár tanította, de sem az apa, sem a fia nem kért összehasonlítást. Annabel nem haladt olyan tempóban, mint William, de tanárának el kellett ismernie, hogy javult a teljesítménye, még annak ellenére is, hogy fülig szerelmes lett Bob Dylanbe. Az meg ki? Kérdezte Florentina. Én sem tudom, felelte Richard, de azt mondják, hogy ugyanazt jelenti Annabelnek, mint amit neked Sinatra 25 éve. Florentina hatodik évét kezdte a Báró Társaság elnökeként, egyre inkább úgy érezte, hogy csak ismételni tudja önmagát. Richard láthatóan mindig talált magának új feladatot, de Gianni Di Ferranti olyan jól kezében tartotta az üzlethálózatot, hogy Florentinával csupán annyi megtárgyalni valója maradt, hogy hová küldje a csekeket. A Báró Társaság már olyan eredményesen működött, vezető gárdája olyan hozzáértő volt, hogy senkit sem nyugtalanított különösebben, amikor egyik reggel Florentina be sem ment az irodájába. Aznap este, ahogy Richard a tűz mellett ült a karmazsin színű bőrfotelban, és az $1 milliárd ötletet olvasta, Florentina kimondta, ami a szívét nyomta. Unatkozom. Richard nem szólt semmit. Ideje már, hogy kezdjek valamit magammal, és ne csak apám birodalmát építgessem tovább, fűzte még hozzá Florentina. Richard elmosolyodott, de nem nézett fel a könyvéből.